Szeretnék felolvasni valamit az imádkozás előtt az Ézsás prófétából, a 13. fejezetből, a 9. verstől a 16. versekig. Ézsaiás 13, a 9-től 16. versekig. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljön az Úr napja, egy könyörtelen nap, telve mérges haraggal és ízó bosszúsággal, hogy pusztasággá tegye a földet, és kiirtsa az azon élő bűnösöket. Mert az ég csillagai és a köztük lévő nagy csillagképek nem ragyogtatják többé fényüket. A nap elsötétül már a felkeléskor, vagy a feljövetelekor, és a hold nem ragyogtatja a fényét. Igen, megbüntetek minden gonoszságot a föld kerekségén, és a gonoszokat a gonoszságukért. Véget vetek a kevélyek büszkeségének, és megalázom az erőszakosok felfúvalkodottságát. Ritkábbá teszem az embereket, mint a finom aranyat, és a halandókat ritkábbá, mint az ofíri aranyércet. Ezért meg akarom remegtetni az eget, és a föld mozduljon el az ő helyéről a seregek urának haragja miatt, és pedig az ő lángoló tüzes haragjának napján. Akkor olyanok lesznek, mint a megriasztott gazellák, és mint egy jó nyáj, amelyet senki sem tart össze. Mindenki a saját népéhez fog fordulni, és mindenki a saját hazájába fog menekülni. És mindazok, akik még megtalálnak, akiket még megtalálnak, átjuggatják, és akiket elfognak, kard által esnek el, és kisgyermekeik a szemük láttára összetörnek, és házaik kifosztatnak, és feleségeiket megerőszakolják. Egészen eddig Istennek ez a drága és igazságos ígéje. Ezeket szólta Isten Ézsaiás prófétáján keresztül az ő idejében. Olyan nagyszerűvé vált számomra, hogy ennek az embernek ilyen hatalmas dolgokat nyilatkoztatott ki Isten, és hogy ezek ilyen távoli időkre nyúlnak vissza. És azt mondhatjuk, hogy látunk bizonyos dolgokat, amelyek még ma sem teljesedtek be, amelyek még mindig jövőbeniek. És talán ezzel kapcsolatosan nagyjá lett előttem a Jelenések könyve 6. fejezetéből, a 16. verstől kezdve a 17. versig. Továbbá láttam, hogy amikor a bárány megnyitotta a 6. pecsétet, egy hatalmas földrengés támadt, és a nap fekete lett, mint a szőrzsák, és a hold olyan lett, mint a vér. Az ég csillagai a földre hullottak, mint a fügefa, amikor a forgó szél megrázza éretlen gyümölcsét. Tehát az ég eltűnt, mint a feltekert papírtekercs, és minden hegy és sziget elmozdult, vagy elmozdul majd a helyéről. És a föld királyai, a méltóság hordozók, és a hadak főparancsnokai, a gazdagok és a hatalmasok, minden rabszolga és szabad elrejtőznek a barlangokba és a hegyek sziklái közzé. És így kiáltottak a hegyeknek és a szikláknak, boruljatok ránk, és rejtsetek el minket a trónon ülő arca elől, és a bárány haragja elől. mert elérkezett az ő haragjának nagy napja. Ki képes ezen a napon megállni? Nos, elolvastuk ezt a két bibliai ígeszakaszt, és a két bibliai rész majdnem ugyanazt a témát érinti. Majdnem ugyanazt a témát kezelik. Ugyanarról a dologról beszélnek, ugyanakkor látjuk, hogy napjainkban az idő nagyon előre haladott lett. De mi a helyzet velünk, testvéreim és testvérnők? És itt talán Pétert szeretném megszólaltatni, hogy mit mond ő erről. Ő azt mondja Péter második levelében, a harmadik fejezetben, talán elolvasom az egész fejezetet, de hiszen azért vagyunk itt, hogy olvassuk Isten igéjét, hogy hagyjuk, hogy bőségesen lakozzon közöttünk, és hogy hagyjuk, hogy beszéljen hozzánk. Én egyébként is olyan ember vagyok, aki nem tud minden dolgot felfogni és összefogni. Én úgy mondom, ahogy van. De egy dolgot tudok, testvéreim és testvérnők, hogy a dolgok igazak, mert a mindenható Isten szája mondta ki őket. És azt is tudom, hogy egyetlen halandó ember sem képes mindezeket a dolgokat olyan pontosan egymás mellé fűzni, mint ahogyan azok jönnek. De Isten az Úr be fogja azt teljesíteni, amit előre megmondott az ő prófétái és apostolai és az ő szentjei által. És nagyon örülünk, hogy ebben az időben élünk, amikor megnyitotta a szemeinket. De itt Péter aztán így folytatja. 2. Péter 3. fejezet. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet írok nektek. Mindkettőben igyekszem felkelteni benneteket, a lelkületetek tisztaságát azáltal, hogy emlékeztetlek benneteket, hogy tartsátok emlékezetetekben azokat az ígéket, amelyeket a szent proféták előzőleg mondtak, és ami Urunk és megváltunk parancsolatát, amelyet apostolaitok közöltek veletek. De ennél fogva mindenek előtt azt kell szem előtt tartanotok, hogy a napok végén gúnyolódók fognak megjelenni, akik telve lesznek csúfos szenvedélyekkel, olyan emberek, akik a saját kívánságaik szerint járnak majd, és azt mondják, hol van, vagy hol marad az ő megígért visszajövetele. Ó, én nem tudom, de bizonyára meg lehetne állni itt minden egyes verszaknál, minden egyes versnél. Én nem akarom most megtenni, de a dolgok olyan becsesek, és valóban azt mondhatnánk, és láthatjuk, hogy ezekben a napokban élünk, hogy az emberek azt mondják, igen, hol van mindaz, amit Isten mondott, hol van az ő megígért visszajövetele, de mi, Isten gyermekeiként örülünk, hogy a dolgok úgy vannak megírva, ahogy meg vannak írva, és mindennek úgy kell jönnie, ahogy jön. Amióta az atyák elaludtak, mégis minden úgy maradt, ahogyan a teremtés kezdete óta volt. Ezzel az állítással figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy az ősidők óta létezett az ég és a föld, amely Isten ígéje által vízből és víz által lett megalkotva. És éppen ezért lett az akkori világ elárasztva vízzel, és ezért pusztult el a vízben, ellenben a jelenlegi menny és a föld ugyanezen ége által a tűzre van fenntartva, és az istentelen emberek ítéletének és pusztulásának napjára van fenntartva. Dicsőség a mi Istenünknek. Ez a három bibliai ígeszakasz már 100%-ban illik egymáshoz. Hát nem egy csodálatos ez? Ó, Isten ígéje, majd így folytatja. Tudjátok, el akartam olvasni az egész fejezetet, ezek olyan érdekes szavak. Egy pillanat múlva imádkozni fogunk. A továbbiakban, szeretteim, ne hagyjátok figyelmen kívül ezt az egyet sem, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer év, és ezer év olyan, mint egy nap. Az Úr nem késlekedik az ő ígéretének beteljesítésével, ahogy egyesek látják az ő viselkedésében, hanem hosszú tűrő veletek szemben, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy minnyájan bűnbánatra jussanak. De az Úr napja úgy jön el, mint egy tolvaj, akkor az egek egy csattanással elmúlnak, az elemek lángoló tűzben feloldódnak, és a föld is elhamvad az emberek minden műveivel együtt, ami rajta van. Már most, mivel mindezek így feloldódnak, milyen állapotban kell lennie a ti szent életviteleteteknek, magatartásotokban és kegyességeiteknek és Isten félelmeteknek, azáltal, hogy várjátok és készítek magatokat az Isten napjának eljövetelére, amely miatt az egek tűzben fognak feloldódni, és az elemek lángoló parázsban fognak elolvadni. Az ő ígérete szerint azonban mi egy új eget és új földet várunk, amelyben az igazságosság lakozik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket a dolgokat várjátok, igyekezzetek szorgalmasan arra törekedni, hogy szeplőteleneknek és fethetetlenek találtassatok ő előtte békességben, és vegyétek figyelembe, vagy fontoljátok meg a mi Urunk hosszú tűrését az üdvösség érdekében, ahogy szeretett testvérünk Pál is írta nektek a neki adott bölcsesség szerint. És így van ez minden levelében is, amikor ezekről a dolgokról beszél bennük. Ezekben a levelekben azonban sok olyan dolog van, amit nehéz megérteni, és amit a tudatlanok és a bizonytalanok, az álhatatlanok a saját vesztükre vagy pusztulásukra elfelítenek, épp úgy, mint a többi szentírással is teszik. És mivel ezt előre tudjátok, szeretteim, legyetek résen, nehogy a lelkiismeretlen emberek tévejgése magával ne ragadjon benneteket, és ki ne taszítson benneteket a hit szilárd állapotából. Annál inkább növekedjetek a mi Urunk és megváltunk Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Őt illeti a dicsőség, a tisztelet most és az örökkévalóság napján is. Egészen eddig Isten eme dicsőség és csodálatos ígéjéből. Nem tudom, otthon elolvastam az ígét az Ószövetségben, majd az Új Szövetségben, és hirtelen indítatva éreztem magam, hogy a II. Péter 3. fejezetében is olvassak. Olyan erőteljesen nagyszerűvé vált számomra, nem lehet szavakkal leírni. De azt hiszem, ebben a fejezetben Péter nagyon sokat mond nekünk. És azt gondolom, hogy ez annyira találó és helyén való napjainkra és ránk, akik most élünk, miközben az ő megjelenésére várunk. Ő arra hív fel bennünket, hogy szeplőtelenek és fethetetlenek legyünk ő előtte, találtassunk ő előtte. És ezt hiszem, ez a mi vágyunk is, kedves testvéreim és testvérnők. Ezért jöttünk ma is ismét el ide. És látjuk, hogy az egész világ, látjuk, hogy éppen azon vannak, hogy a szakadékba merüljenek. És ez meg is fog történni, ahogy a Szentírás mondja. Ennek el kell jönnie, mert Isten ígéje mondja. Már most Péter itt nem hagyott bennünket a bizonytalanságba, hanem azt mondja, továbbá szeretteim, azt az egyet nem szabad megfontolatlanul hagynotok, vagy figyelmen kívül, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer év, és ezer év olyan, mint egy nap. Istennél az idő másképp tellik, mint ahogyan mi emberek elképzeljük. És hálásak vagyunk Istennek, hogy ebben az időben élhetünk, és hogy megnyitotta a szemünket az ő igazságára, az ő szavára. És a 6. pecsétet is elolvashattuk a pecsétek könyvében, amit Branham testvér szintén elmondott róla. Látjuk, hogy minden nagyon-nagyon közel van, küszöbön álló esemény. Az Ószövetségben a proféták nyilván szóltak, és sokáig kellett várniuk. És talán az emberek azt mondták volna az ő idejükben, nos igen, hol van mindaz, amit megjövendőltél? Hol történnek ezek a dolgok? Avagy nem követtél-e hibát el? Vajon nem önmagadtól beszéltél, mikor mondtál valamit? Ezt meg amazt. Talán az emberek jó okuk lett volna, hogy felakadjanak benne. De egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. Isten szólt, és ezen senki sem változtathat. Több ezer évre előre szólt. Mit számít ez nála? Nála úgy van, mint a nálunk a tegnapi nap. Igen, dicséret és hála legyen az dicsőséges nevének. De most hadd jöjjünk elébe tisztelettel és imádattal, aztán a testvérek is csatlakozhatnak. Frank testvér akkor talán többet tud mondani az ígéről. Én nem vagyok képes annyit beszélni, de Isten segítsen rajtunk. Ma este is ez az imám. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Szívem mélyéről, még ebben az esti órában is, Uram, nem vagyunk méltók arra, hogy eléd járuljunk, Uram. De Te megváltottál minket, Uram, megvásároltál minket, megmentettél minket, üdvözítő. Te kiontottad a Te véredet értünk a Golgotai kereszt törzsén. Ezért gyűltünk ma ismét itt össze, hogy újból megerősödjünk Te általad. Uram, mi várjuk a Te megjelenésedet, szeretjük a Te ígédet, Uram, látjuk a Te szavadból, Uram, mi fog jönni erre a világra, Uram, erre a földre, földkerekségre, az emberekre, Uram, akik nem hisznek a Te szavadnak. Ó, üdvözítőm, mi készen akarunk állni a Te megjelenésedre, készen akarunk lenni, Uram. Segíts meg engem, Uram, segíts meg a Te népedet, Uram, mindnyájunkat, segíts mindannyiunknak, akik ma este itt összegyűltünk a Te dicsőséges Jézus nevedben, Uram. Üdvözítőm, el ne menj mellettünk, Uram, hanem legyen, hogy a Te jó szent szellemed, Uram, beköltözzön a szívünkbe. Uram Jézus, hogy kinyilatkoztass magad, szállj le, Uram, hatalommal a magasból, Uram, eleveníts meg minden egyes szívet, Uram. Uram Jézus, szükségünk van a Te megelevenítésedre, szükségünk van a Te szent szellemedre, szükségünk van a Te isteni erődre. Uram, szükségünk van Te rád ma este, annyira sürgősen, Uram Jézus, hogy kinyilatkoztasd magad nekünk, Uram. Hadd dicsérjünk Téged ezért, és dicsőítsük a Te nevedet. Ne menj el mellettünk, Uram, hanem áldj meg minket, Istenem. Beszélj hozzánk tovább, Uram, hiszen már is szóltál, Istenem. De, Uram, Te továbbra is beszélni fogsz. Uram, én imádlak Téged, dicsőítem a Te kegyelmedet, Uram. Készíts el mindannyiunkat, Uram, mert nem tudjuk, Uram, mi lesz a következő lépés. De készen akarunk állni. És lehetséges, hogy hazaveszel minket, Uram. Előfordulhat, hogy a Tieidet magadhoz veszed. Ám mi felnézünk hozzád, Uram, és kérünk Téged bensőségesen, Uram. Légy irgalmas hozzánk a Te szent nevedért. Halleluja. Amen. Hála az Úrnak, elhihetitek. Azt kívánom minden testvérnek, hogy elsőbséget élvezzenek, hogy eljöjjenek és elmondják, amit Isten a szívükre helyezett. Számomra az a gondolat lett naggyá, hogy nem azért vagyunk itt, hogy Isten ígéjéről beszéljünk, hanem azért, hogy Isten ígéje beszéljen hozzánk. Isten ígéjéről bárki beszélhet, és mindenhol beszélnek is róla. De ami számít, az az, hogy Isten ígéje szólhasson, érintsen bennünket. Tulajdonképpen erre is van megadva. Be kell vallanom, hogy Schmidt testvér imája felbátorított arra, hogy jelentkezzek, mert az alatt az idő alatt, amíg Rusz testvérit olvasott, én a Róma 9-et olvastam. És itt vannak azok a szavak, amelyeket Schmidt testvér szó szerint kifejezett az imájában. Mégpedig a Róma 9, 28. versében. Mert az ő szavát beteljesíti az Úr azáltal, hogy a dolgokat, vagy a történést kétségtelenül biztosra és csapásról csapásra szakadatlanul lebonyolítja a Földön. Milyen csodálatos egy ígéret, hogy az Úr nem a te szavad, nem az én szavam, nem az emberek szava, hanem az ő szava. És az ő szavát, ami a prófétai dolgokat illeti, az a profécia szava. És ha visszamegyünk ugyanahoz a Péterhez, csak egy másik fejezethez, ott meg van írva, még sohasem fordult elő, hogy egy profécia emberi akaratból született volna, hanem szent emberek szóltak, Istentől indítatva, és a Szentírás egyetlen proféciája sem engedi meg az önkényes értelmezést. Ez a fogalom, hogy a Szentírás egyetlen proféciája sem engedi meg az önkényes értelmezést. Gyakran hallottuk ezt Branham testvér szájából, miközben azt mondja, Isten az ő saját értelmezője, és úgy hagyja, hogy a dolgok megtörténjenek, ahogy azt az ő szavában kijelentette, vagy bejelentette. De a bevezetőben már a hallott három szentírási helyekből eléggé világosan előtűnik, hogy Isten mit fog tenni. És amikor most itt azt olvassuk, mert az ő szavát beteljesíti az Úr azáltal, hogy a dolgokat, vagy a történést kétségtelenül biztosra és csapásról csapásra szakadatlanul lebonyolítja a Földön. Az emberek ez esetben csak végrehajtó szervek. Egyáltalán nem tehetnek róla. Isten rendelte el így. És bárki legyen az, akit arra kiválasztott, hogy bizonyos dolgokat megtegyen, annak meg kell tennie azokat, eszköznek kell lennie az ő kezében. Ha a proféciára gondolunk, valóban annyira el tudunk veszlődni benne, és el tudunk merülni benne, hogy az egyszerűen óriási. Nagyon röviden olvastam az Ézsaiás 24. fejezetében is, ahol ugyanezek a gondolatok lettek kifejezésre juttatva. Már az első verstől azonnal, vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy az Úr megüresíti a földet, és pusztasággá teszi azt, elcsúfítja a külsejét, és szétszórja a lakóit. A papnak olyan dolga lesz, mint a közembernek, a gazdának, mint a szolgájának, az úrnőnek, mint a szolgáló leányának, az eladónak, mint a vevőnek, a kölcsönadónak, mint a kölcsönvevőnek, a hitelezőnek, mint az adósnak. Teljesen néptelenítve lesz, és kifosztva lesz a föld, mert az Úr az, aki ezt a fenyegető szavakat kimondta. Ha az emberektől származnának ezek a szavak, akkor azon töprenghetnénk, hogyan is lesz. De Isten volt az, aki kijelentette, és így is lesz. Lehetne itt tovább olvasni, de a 19. versben ez áll. Romhalmazzá töredezik a föld, szilánkokra hasad a föld, ingadozóvá és himbálozóvá válik a föld, ide-oda tántorog a föld, mint a részeg ember, és ide-oda himbálózik, mint a függöny, vagy billeg, mint az éjszakai kunyhó, és súlyos rajta a vétke, elesik, és nem áll fel újra. Egyszerűen az Úr ajkáról hangzottak el ezek a szavak. Összeesik, és nem áll fel újra. De az Úr szája még többet is mondott. Ennél fogva nem állt meg. Így szólt tovább. Imé, meglást, mindent újjá teszek. És János látta az új eget és az új földet, amelyben igazság lakozik. És már Ézsaiás próféta, aki itt ezeket a dolgokat mondta, vagy akin keresztül Isten ezeket a dolgokat kimondta, nagyon világosan megmondta az utolsó, vagy az utolsó előtti fejezetben, hogy Isten egy új eget és egy új földet fog teremteni. Isten nem hagy minket reménység nélkül. Ő megmondja nekünk, hogy milyen dolgok jönnek, és aztán megadja népének a reménységet is, amelyet magunkban hordozhatunk. hol van megírva a 65. fejezet 17. versében, mert ezt vegyétek jól tudomásul, Ézsaiás 65. fejezet 17. vers. Mert ezt vegyétek jól tudomásul, hogy új eget és új földet teremtek. Úgy, hogy a korábbi állapotokra többé nem emlékeznek, és azok senkinek még az eszébe sem jutnak. Hála legyen Istennek azért, hogy egy napon eljön az az állapot, amikor már nem leszünk képesek visszaemlékezni a korábbi dolgokra. Máskülönben megtörténhetne, hogy a menny nem lenne többé menny, és a dicsőség nem lenne többé dicsőség. Eljön az az idő, és ha ez az örökkévalóságba való átmenetet jelenti, amikor létrejön az új ég és az új föld, és a korábbi állapotokra már nem fogunk emlékezni. Minden egyszerűen új lesz. Aztán még itt a 24. fejezetben, a 21. versben ez áll. De azon a napon fog majd megtörténni, hogy az Úr számon kéri a magaslatok seregét a magasban, és a föld királyait a földön. Tehát mindannyiunkat számon fogja kérni ott, ahol vannak, ott, ahol vannak. A magaslatok seregét a magasban, és a föld királyait a földön. És együtt lesznek bezárva, mint a foglyokat összegyűjtik a verembe, és bezárva lesznek. Ennél fogva már a jelenések 20. fejezetére gondolok, az első versre, hogy az ellenség, a sátán meg lesz ragadva, és nem csak ő lesz megragadva. Ézsás próféta itt a magasban lévő seregről is beszél, és Pál apostol beszél, és azt mondja, nem fejedelmekkel, nem testtel és vérrel kell harcolnunk, hanem a fejedelmekkel és hatalmakkal, azzal a sereggel, amely a levegőben uralkodik. De abban az időben Isten mindenkivel elszámol. Úgy a magasban lévő sereggel, a földön lévő királyokkal, itt a sátánnal, ő mindennel el fog számolni, és együtt lesznek bebörtönözve. És figyeljük meg, hogyan folytatódik itt tovább. Itt ez van megírva, ahogyan a foglyokat a tömlöcbe zárják, és csak hosszú idő után ítélkeznek felettük. Látjátok, miről van szó? Ez az 1000 éves királyi birodalom megalapítása előtt történik. Azonban az ítélethozatal az 1000 éves királyság vége után következik. Feltűnt-e nektek, hogy Isten szelleme milyen pontosan beszélt a prófétákon keresztül? Ez elképesztő. Ez ledönthetne egy egészséges lábakon álló óriást, ha rájönne, hogy milyen módon szólt az Úr. És itt van megírva a következő versben, bocsánat, de még szemüveggel sem látok jól, akkor a sápadt hold elpirul, és az égető nap elsápadt, mert rögtön akkor a seregek ura átveszi a királyságot, és uralkodik a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és az ő véneinek szeme láttára ragyog a világosság. Hát nem csodálatos ez? Nem ekkor fejezi be az Úr a királyságát, ekkor kezdi el. Ez időpontban veszi át. És tudjátok, ez az első alkalommal, ma este, az első alkalommal, hogy ezen az ígén keresztül gondoltam erre, mert mindig azt olvastam a Jelenések 20-ban, hogy az ördög meg lesz kötözve, és le lesz taszítva. De soha nem gondoltam a légi seregekre, ezekre a fejedelmekre és hatalmakra. Ezek vele együtt lesznek elítélve, és le lesznek vetve. És ez egy gyönyörű időszak lesz, ezokból az ezer éves birodalomban. De ezekben a dolgokban ma nem tudunk belebocsátkozni, de milyen csodálatos, hogy már az Ószövetségben is elhangzottak ezek a dolgok, ki lettek mondva. Akkor az Úr átveszi a királyi uralmat a Sion hegyén és Jeruzsálemben. És tudjátok, ha már Jeruzsálemre gondolunk, gyorsan el kellene olvasnunk a Zakariás 12. fejezetét. És itt a Zakariás 12. fejezetének 6. versében ez áll. Azon a napon Júda fejedelmeit olyanokká teszem, mint a tüzes tócsát egy fakazalban, és mint a tüzes fákját egy kévekötekben, úgyhogy jobbra és balra felemésztik az összes nemzeteket körülöttük, de Jeruzsálem megmarad a maga helyén továbbra is Jeruzsálemben. De előbb az Úr sikeressé teszi Júda sátrait, hogy Dávid házának dicsősége és Jeruzsálem lakóinak büszkesége ne emelkedjék fel Júda ellen. Azon a napon az Úr megvédi Jeruzsálem lakóit, úgyhogy azon a napon a leggyengébbek közülük olyanok lesznek, mint Dávid, és Dávid háza olyan lesz, mint Isten háza, mint az Úr angyala az élükön. Azon a napon, amikor mindezek a dolgok megtörténnek, és tudjátok, Isten ígéje mindig prófétai módon beszél arról a napról, és ennél fogva hetekről, hónapokról, évekről van szó. Isten ígéje azonban arról a napokról beszél, és ezt hallottuk és együtt olvastuk a Péter apostol leveléből, hogy egy nap Istennél olyan, mint nálunk ezer év. Azon a napon, amikor mindezek megtörténnek, azon a napon mindez, amit itt olvasunk, a szemünk előtt fog beteljesedni, amíg mi itt vagyunk. Tehát megnyugodhatunk. Isten még mindig mindent a kezében tart. Ő az eredeti tulajdonos, és ő igényt fog támasztani mindenre, ami az övé. Adjon Isten kegyelmet nekünk, hogy úgy kiálljunk mellette, hogy megállhasson minket, és próbára tegyen minket úgy, ahogyan ő szeretné, hogy legyünk. Nem tudom, de talán mégiscsak helyén való itt azt mondani, hogy tulajdonképpen a most megjelenő prédikációkra mindenre oda kellene figyelnünk. És be kell vallanom őszintén, hogy az évek során sokat fordítottam, de annyit, amennyit ezek a prédikációk most jelentenek, vagy adnak nekem, azt kell mondanom, hogy az elmúlt évek alatt ez nem volt így. És minden bizonnyal Isten úgy vezeti, hogy újra meg akar szólítani, el akar érni bennünket, hogy újra megállhasson bennünket. És nem tudom, hogy ti mit éreztek ezzel kapcsolatosan, de nekünk most nincs semmi okunk feladni, hanem minden okunk megvan arra, hogy kitartsunk a végsőkig, és hitben haladjunk előre, mert hiszen látjuk, hogy a dolgok a szemünk előtt beteljesednek. És amikor Branham testvér azt mondja, a nagy dolgok, amikre vártok, ezek majd csak akkor fognak bekövetkezni, amikor az üldözés eljön a mennyasszony gyülekezetre. A legvégső időintervallumban bizonyára vannak dolgoknak, amelyeknek meg kell előzniük ezt az időpontot, és amelyek valamilyen módon már hatással lehetnek, vagy előkészületként szolgálhatnak. De Isten akár Izraelnek, akár a nemzeteknek, akár a gyülekezetnek minden ígéretét be fogja teljesíteni. Látjuk, a szemünk előtt, hogy minden úgy fog bekövetkezni, ahogyan ő megmondta. Miért nem rendelkezünk hát ugyanazzal a hittel, hogy Isten ígéje és Isten ígéretei, amelyeket a gyülekezetnek és a menyasszonynak adott az utolsó időkre nézve, szintén be fognak teljesíteni. Azt hiszem, meg kellene erősítenie bennünket, hogy tudatában vagyunk annak, hogy nem vagyunk kívülállóak, és nem csak szemlélői, vagy megfigyelői annak, ami az egész világon történik, hanem nekünk is helyünk van az Isten üdvösségével kapcsolatos tanács határozatában, és 100%-os bizonyossággal számíthatunk arra, hogy Isten ígéje éppen úgy beteljesedik a mennyasszony gyülekezetten vagy gyülekezetben, ahogyan beteljesedik a népeken, a nemzeteken, Izraelen és az egész nagyvilágon. Olyan tökéletesen beteljesedik Isten ígéje az ő népe között és az ő népében is. És mi ragaszkodunk ehhez, és teljes szívünkből hisszük, hogy Isten mindent szakadatlanul megvalósít. És ha ez időben körülnézünk magunk körül, akkor valóban félelem és szorongás foghatna körül bennünket. De az Úr azt mondja, amikor mindezt látjátok, emeljétek fel a ti fejeteket, mivel tudjátok, hogy közzelek a ti megváltásotok. Néha lehajtjuk a fejünket a porba, amelyből vétettünk. De miután ezt megtettünk, oly annyira él bennünk a remény, hogy újra felemeljük a tekintetünket, és hiszünk abban, aki szeretett minket, és megváltott minket az ő drága és szent vérével. Nem arannyal és nem ezüsttel lettünk megváltva, hanem az ő drága vérével. És ahogy a hétvégén olyan nagyszerűvé vált számomra, ő egyedül találtatott méltónak arra, hogy kezébe vegye a könyvet, és feloldja annak pecsétjeit. Kiért, miért, kinek lett kinyilatkoztatva a világnak? Nem, hanem az élő Isten mennyasszonyi gyülekezetének, Isten népének ezekben az utolsó napokban. És ezek azok, akiket méltóvá tett arra, hogy mindezt tudomásul vegyék. Én nem hiszem, hogy méltó lennék arra, hogy kinyissam a Bibliát, de egy dolgot tudok. Ő, aki méltó volt rá, elfoglalta az én helyemet, hogy méltóvá tegyen engem arra, hogy belenézzek az ő szavába, az ő üdvösséggel kapcsolatos tanács határozatába. És erre teljes bizonyossággal megemlékezhetünk. Isten nem hagyott minket a sötétben. Éppen ellenkezőleg, a pecsétek felnyitása utáni időben élünk. Meg lett engedve nekünk, hogy beletekintsünk, és azt a gondolatot, amit Branham testvér elsőként megfogalmazott, nem tudta meg egészen felfogni, amikor azt mondta, ennél fogva a megváltás könyvéről van szó. És át kell gondolni, hogy mire van ezzel utalást éve. De lassanként mindezen dolgok kivilágosodnak. A megváltottak nevei be vannak írva ebbe a könyvbe, minden megváltott nevei. És értük történt a kiengesztelődés a vér által a Golgotai kereszten, és Isten a Golgotán keresztül lát bennünket. Megbékéltetten, megváltottan és megkegyelmezetten lát bennünket, és szó szerint azt mondja, ő megvárja, amíg az utolsó név is, ami bele van írva, ki lett szólítva, külön lett választva, akkor a kegyelem ideje lejárt, és a bárány elhagyja a közvetítő vagy a közben járó trónt, és mint oroszlán, mint király lép elő. Amikor az ember elmerül ezekben a dolgokban és élvezi is őket, akkor belsőleg melegé, megelégedett állapotba kerülünk. Bocsássatok meg ezekért a szavakért. Minden zűrzavar közepete, minden rendezetlenség és kaotikusság közepete, de valaki felhívott ezekben a napokban, és talán már el is mondtam, és megkérdezte Frank testvér, hogy vagy? Azt mondtam, úgy érzem magam, mint a tenger hullámain. A hullámok olyan magasra hágnak, mint egy ház. De én mégis úgy érzem, mintha egy olyan hajón lennék, amely nem süllyedhet el. Ahol az Úr a kapitány. És bár a hullámok olyan magasak, mint egy ház, és felemelnek és lecsapnak, amikor a hajóban vagy, nem olyan rossz a helyzet. És ha ő a kapitány, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ott fogunk kikötni a nyugalom kikötőjében. Micsoda kegyelem! Isten, milyen csodálatos szavait hallottuk ma! Hogyan mondjuk el az Úrnak, és szeretném kiemelni és utalással lenni arra, bocsássatok meg nekem ezért a megjegyzésért, hogy amikor imádkozunk, akkor tényleg csak nagyon röviden mondjuk el azt, ami a szívünkben ég, aztán a következő és a következő. Elvégre ez egy imaóra, és akkor úgy lesz, mint egy parás. Az egyik szén csatlakozik a másikhoz, és egy kis szél fentről lángra robbantja ezeket a parazsakat, és akkor Isten áldást adja hozzád. Ő legyen mindannyiunk.